Köszöntök mindenkit a mai előadás alkalmában. Az üzemszervezés tan két előadását fogom tartani. Mostani alkalommal az integrált rugalmas gyártórendszerek tervezési technikáiban alkalmazott szimulációs módszerekről lesz szó, két hét múlva pedig a hálótervezési eljárásokról. A logisztikai folyamatokban alkalmazott tervezési módszerek közül egyre szélesebb körben kerül használatra a szimulációs módszerek. Természetesen ezt a technikát nem kimondottan a logisztikai folyamatokra területe volt modellezési technikának. Hogy mennyire általános érvényű és mennyire fontos témakörről van szó, egy olyan klasszikus filmrészletet indítanék, amely nyilván mindenki előtt ismeretes, egy kis bemelegítésként. Építettek egy hidat, és hát a rossz tervezés miatt a híd leszakadt. Hát, amit látják, igen súlyos kérdésről van szó. Ma már törvény írja elő a tervezési gyakorlatban, az építőmérnöki gyakorlatban a szimulációs módszereknek az alkalmazását. Az itt kialakított technikákat a logisztikai folyamatokban is igen széles körben használjuk. A logisztikai folyamatok annyiban hasonlítanak az összetett mérnöki rendszerekhez, hogy hasonlóan a hidakhoz, a nagy építményekhez, a sztohasztikus viszonyoknak kitett időjárási feltételekhez, a logisztikai folyamatban működő rendszer elemek, a rendszerek kapcsolódása, a különféle külső tényezők annyira összetett feladatkör elé állítják a logisztikai tervezőket, hogy a hagyományos analitikus módszerek, tehát egy Y1-jel FX függvény formájában felírt egyenletek megoldása, és ebből a rendszer paraméterek meghatározása szinte reménytelen. Ezért a logisztikai folyamatok tervezésében különös tekintettel vagyunk a szimulációs módszerekre. Az előadás során be fogom mutatni azokat a módszereket, azokat először az elveket, amik a szimulációs technikákhoz vezettek, majd a rugalmas gyártórendszerekre kifejlesztett egyszerű doszos szimulációs programoktól kezdve a legkorszerűbb tervezési eszközökig fogom mutatni ezeknek az alkalmazását. Ma odáig jutott a logisztikai tervezési eszközöknek az arzenálja, hogy egyre több cég nem hagyományos módon dokumentálva műszaki rajzokon kéri a logisztikai rendszer terveit, hanem szimulációs program formájában, hiszen ő akarja majd a különféle paraméterkonstellációk esetén meghatározni a legmegfelelőbb értékeket. Nos, tehát a logisztikai szimuláció, mint korszerű tervezési eszköz, a termelési folyamatban különösen, de egyéb logisztikai alkalmazásokban is egyre nagyobb szerepet kap. Nézzük, hogy kik szerepelnek egy logisztikai folyamatban. Kik azok a partnerek, akik a logisztikai rendszer szereplői. Hát először is a logisztikai folyamatnak akkor van értelme, ezt majd a későbben informatikából különösen részletesen tanuljuk, hogyha létezik egy olyan piaci megrendelés, amely teljesítésére hivatott a rendszer. A rendelést valamilyen gyártási folyamat fogja teljesíteni, természetesen a terméket elő kell állítani, azonban e két folyamat, mind a rendelés alakulása, mind pedig a gyártás alakulása összetett és különböző gazdasági, politikai, időjárás és egyéb feltételeknek van kitéve, emberi szokásoktól kezdve műszaki feltételekig, időjárási feltételekig a legkülönbözőbb tényezők hatnak rá. Ezért e két folyamat sztohasztikusan viselkedik, és nagyon nehéz olyan körülményeket előállítani, amelyben a gyártás pontosan annyi és olyan terméket állít elő, amelyre és amennyire a piacnak szüksége van. Ezért sajnos a két rendszer közé raktárakat kell építeni. E raktárak nem növelik a logisztikai folyamatban termelt értéket, ezek lényegében csak veszteséget okoznak, ezeknek a tárolóhelyeknek a minimalizálása, a logisztikai tervezés egyik fő feladata. A raktár tehát, a raktározási folyamat kapcsolódik a termelési folyamathoz. A termelési folyamatban alapvető szempont a nagy számú és nagyértékű berendezés folyamatos kihasználtsága, míg a másik irányban a rendeléshez igazodik, hiszen a rendelés teljesítésére hivatott. Tehát a raktár, mint egy két tűz között, igyekszik nagyléptékű, kiegyenlítő szerepét betölteni. Vagyis a raktározásból, a raktározási folyamatból a rendelés felé áramlik a termék, az így keletkezett szükséglet hiány teljesítésére, fedezésére születik a gyártási folyamat. Az ideális logisztikai rendszer úgy működik, hogy a rendelési igények kiszolgálása időkésés nélkül történik. Ezt kívánja a piac. Ha a piaci szereplőket tekintjük, akkor a piac akkor működik hatékonyan, a maga feladatait megszemenően támogatva, ha az ügyfeleknek, a megrendelésnek nem kell várakoznia. Vagyis ez csak úgy valósítható meg, hogy ha nincs tárolás a gyártás és a rendelés között. E feltételnek a teljesítése azonban ellentmondásokba ütközik, mert a gyártórendszer, ugye az értékcsökkenési törvények, illetve folyamatok szerint, akkor működik hatékonyan, hogyha a gyártást 100%-osan ki tudjuk használni. Ez azt jelenti, hogy a bizonyos push-típusú termelés van előnyben a termelési folyamat szempontjából, míg az igény oldal, a rendelés dinamikusan, különböző külső tényezők figyelembevételével folyamatosan változik. Ilyen rendszer csak akkor létezhet, ha előre ismernénk az összes szükséges irányító paramétert. Erre pedig az bevezetőben említett okoknál fogva nincs remény, nincs esélyünk. A korszerű tervezési eszközök igyekeznek ezeket a kritériumokat a maguk technológiájából adott módszerekkel kiegyensúlyozni, az optimális paramétereket meghatározni. Az összes irányító paraméter meghatározása pedig olyan iszonyatos méretű adatbázisok és számítástechnikai kapacitásnak a lekötését jelenteni, ami gyakorlatilag ma kivitelezni nem lehet. Nézzünk egy egyszerű példát, amikor egy-két berendezés van, egy-két megrendelés van csupán, milyen típusú problémákba ütközünk a tervezés során. Legyen a két rendelés A és B rendelés, megkülönböztetjük az rendelésnek a beérkezését, a rendeléshez szükséges termék legyártását és a szállítási folyamatot mind a kettő esetén. Nézzük, hogy milyen lehetséges esetek alakulnak ki a gyakorlatban. Elvileg ugye megérkezik az A rendelés, itt az első zöld sáv mutatja, hogy megérkezett, a terméket legyártjuk, majd pedig leszállítjuk. Ha csak ez az egy rendelés van, egyetlen berendezésen, akkor más probléma nem fordulhat elő. Ha azonban van egy B rendelés is, amely a maga véletlenszerű időpontjában megérkezett a gyártáshoz, akkor ezt is ugye érkezik, le kell gyártani és szállítani kell. Nézzük, hogy a gyártási rendszer szempontjából ez milyen feltételeket alakíthat ki. Tegyük fel, hogy a gyártás elkezdődik akkor, amikor az A rendelés megérkezik. Megérkezett a rendelés, mit csinálunk a B rendeléssel? A B rendelés kénytelen megvárni, hogy az A-t legyártsák, tehát a B rendelés teljesítéséhez szükséges gyártási folyamatot csak az A befejezése után tudjuk elkezdeni. Egyetlen berendezésünk van. Jó, nézzük, mi van abban az esetben, ha nem tudjuk, hogy a piacon milyen viszonyok alakulnak ki, és elkezdünk erőre gyártani. Ennek az lesz a következménye, hogy a termékeket hamarabb készítjük el, mint hogy hozzájuk, mielőtt a rájuk vonatkozó rendelés megérkezik, ezért egy gyártási raktárat kell létrehozni. Ennek az az eredménye, hogy az A, illetve a B gyártmányok várakozni kénytelenek. Tehát valaki mindig várakozik. A másik lehetséges megoldás, hogy a gyártás két egységen történik. Veszünk még egy berendezést. Nem biztos, hogy olcsó berendezésekről van szó, veszünk még egyet. Mi lesz a következménye? A piacon az igény nem várakozik, a rendelés nem várakozik, viszont a két berendezés közül az egyik biztos, hogy várakozni fog. Ugye? Tehát ilyen esetben a gyártási kapacitások, az erőforrások várakoznak, és nagyon jól tudjuk a pénzügyi számviteli törvények előírásai szerint, ha egy berendezés üzembe van állítva, az amortizációs költség folyamatosan telik, folyamatosan növekszik. Így tehát akármelyik esetet vizsgáljuk, valamelyik oldalon, vagy a gyártás, vagy a rendelés oldalán várakozás következik be, ami költséget eredményez. Tehát a rendelésnek, a gyártmánynak, vagy az erőforrásnak várakoznia kell. Ők a szereplők. Ugye? Tehát vagy a rendelés várakozik, akkor, amikor egy berendezés van és több rendelés érkezik, vagy a gyártmány várakozik, amikor előre gyártunk, raktárra, és onnan történik majd az értékesítés, vagy az erőforrásnak, amikor pánikszerűen még egy berendezést vásárolunk, és a piacon nem érkeznek folyamatosan a rendelések. Tehát valakinek várakoznia kell. Itt vannak az esetek, a rendelésnek azért, mert a gép az előző gyártmánnyal van elfoglalva, a gyártmánynak azért, mert a rendelések nem folyamatosan érkeznek, ezeket nem lehet előre tervezni, a piaci viszonyoktól függnek. A harmadik esetben pedig azért, mert a gyártási kapacitások nincsenek folyamatosan leterhelve. Valaki tehát állandóan várakozni kényszerül. Melyik a jobb megoldás? Hol találhatunk itt optimumot? Ez természetesen ilyen egyszerűen nem lehet megválaszolni. A pontos válaszadás mindig az adott logisztikai rendszer technikai, műszaki, piaci feltételeihez igazodva különbözőképpen alakul. Tehát bármilyen várakozás egy működő rendszer esetében rendkívül költséges, akár a gyártás szempontjából tekintjük a feladatot, akár a rendelés szempontjából, akár a raktározási folyamat szempontjából. Mellesleg, ez csak emberi tényező, hogy unalmas is. mintha valaki nem tudta volna megszervezni azt a folyamatot, amelynek a feladata a rendelések kiszolgálása. Tulajdonképpen, ha kicsit kisarkítjuk a kérdést, amikor a szakirodalomban, a sajtóban megjelenik egy hír arról, hogy egy hatalmas automatizált raktárat átadtak, és hogy abban milyen technika működik, és hogy milyen felrakógépes vezérlés, és így tovább. Ez nem egy örömhír. Lehet, hogy technikailag ki van alakítva, és megfelelőképpen működik egy ilyen rendszer. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adott körülmények között a termelési és a piaci viszonyokat nem sikerült kiegyenlíteni. Csak úgy tudták megoldani a feladatukat, hogy raktárat létesítettek. Majd a logisztikai tárgyakban, amikor az információs rendszerekben mélyebben elmerülünk, lehet látni, hogy milyen információs technológiai megoldásokkal igyekeznek a raktárak méretét, számát csökkenteni. Tehát minden logisztikai feladatban alapvető kérdés a várakozási idők megállapítása és ennek a minimalizálása. Ha ezt egy matematikus látja, akkor azt mondja, hogy írjuk föl a várakozási időket. Készítsünk egy olyan függvényt, amely a várakozási időket meghatározza, és valamilyen matematikai módszerrel próbáljuk meg optimalizálni. Tanulnak ilyen módszereket nyilván. A probléma azonban az, ami a bevezetőben is látszódott, hogy túlságosan sok azoknak a paramétereknek a száma, és sajnos különböző dimenzióba esnek azok a paraméterek, amelyek a várakozási időket meghatározzák. Ez a fő probléma a logisztikai rendszerek tervezésekor. Vagyis valami ilyesmi diagram jellemezheti a kihasználtsági tényező és a várakozási idő közötti kapcsolatot. A függőleges tengelyen a várakozási időt, a vízszintes tengelyen a kihasználtságot tüntetjük fel. Ahhoz, hogy a kihasználtság a rendszer, akár a logisztikai rendszer, akár a gyártó, akár a raktározási rendszer szempontjából tekintjük, 100% lehessen, a várakozási idők kezdenek el növekedni. Tehát nem biztos, hogy ebben az irányban egyszerű az optimum megtalálása. Amit látták, a Tahomaid példáját hoztam első megközelítésként, a bonyolult műszaki rendszereknél ez a fajta problémakör általános. Nem csak olyan technológiák léteznek, amelyek egy rendszer elemeinek a matematikai értelemben vett felírását végzik, és azt optimalizálják, hanem sokszor célra vezetőbb azoknak a technikáknak az alkalmazása, amikor valamilyen modellt készítünk a valós rendszerről, és a modellen végzünk kísérleteket. Ugye ezt nevezzük szimulációnak. A szimulációs technikák kialakulása valamikor a II. Világháború utáni időszakban figyelhető meg, követhető nyomon. A fő kiváltó tényező hidegháborús időszakban a rakétatechnikának a megjelenése volt. Az interkontinentális balisztikus rakéták célba juttatása, vezérlése mind a navigációs rendszerek felől alapvető kihívás elé állította a két nagyhatalmat. A másik irányban pedig magának a rakétának az üzemeltetése, működtetése, ennek a műszaki megtervezése okozott problémákat. Ha megpróbálnak fölírni a rakétára, mint tömegre ható erőegyensúlyt, miközben a hajtómű ugye valamilyen gázsugár formájában impulzussal tolja előre a rakétát, folyamatosan csökkenő tömeg figyelembevételével egy inhomogén differenciál egyenletet kapnak. Ennek a differenciál egyenletnek a megoldása függ a kezdeti feltételektől, függ azoktól a paraméterektől, amely a légellenállást, a tömegviszonyokat, a rakéta alakját meghatározzák. Mind az oroszok, mind pedig az amerikaiak e differenciál egyenlet megoldásával küzdködtek, és hozták ki a különféle eredményeket. Annyira lényeges volt ez a terület, hogy a világ egyensúlya függött azon, hogy ki mennyi idő alatt milyen rakétát tud kifejleszteni. Az oroszok elindultak abban az irányban, hogy mivel nem volt pénzük, matematikai eszközökkel igyekeztek ezt az egyenletet megoldani. A legjobb matematikusok ültek csapatokban, sokszor 200-300 matematikus láncszerűen egymáshoz kapcsolva a számításokat végezték kézzel. és így oldották meg azokat a differenciál egyenleteket, amik a rakéták működését hát leírták. Az amerikaiak ugyanezt csinálták viszonylag kisebb matematikai apparátussal, viszont jobb anyagi körülményeket feltételezve, ők kísérleteket is folytattak. És e kettő együtt hozta az amerikaiaknak a talán egy kicsit jobb sikert, mint az oroszoknak, bár fejfel mellett haladtak. Az első űrjármű az oroszoknál indult el, és volt sikeres. Tehát ez a technika, ennek a módszernek, a differenciál egyenleteknek modellezése való megoldása, hát gyakorlatilag egy 50-60 éves múltra tekint vissza. Ennek a technikának az eredményeképpen alakulnak ki szimulációs programok. Ugye ma rendelkezésre áll informatika, vannak számítógépeink viszonylag nagy memóriával és számítási kapacitással, ezért a modellezés egyre inkább a számítógépes környezet felé megy. Ugye a bevezető filmben látott példában, ahol a franciaországi Párizs-Marseille közötti autópálya hídját a Milo folyó 380 méter mély völgyén keresztül igyekeztek megépíteni, látták, hogy szélcsatornával a modell valós ugye Reynolds számokon alapuló modellezésével vontak le következtetést arról, hogy milyen alakú legyen a híd. Hiszen a Tahoma hídnek a hídnak a katasztrófáját az okozta, hogy a gyalogos sávnak a korlátját befették, nem rácsot használtak, hanem befették. Ez akkori tervezési módszerben ezért senki nem gondolt. Szélcsatornás vizsgálatban később kiderült, hogy ez volt a katasztrófa oka. És látták, hogy milyen iszonyatos rengéseket végzett. Egy 70 kilométeres szél nem annyira extrém. Tehát a technika egyrészt megy a mechanikai modellezés felé, másrészt az informatikai jellegű szimulációs tanulmányok készítése felé. A Műegyetem közlekedés üzemi tanszékén, ugye ahol én is dolgozom, a 80-as évek közepéig, amíg még nem volt számítástechnika, építettünk műanyagból, kis Lego alkatrészekből hasonló, alkatrészekhez hasonló alkatrészekből modelleket. Azért, mert olyan bonyolult termelési rendszereket kellett megterveznünk, amelyeknek a térbeli elrendezését, időbeli folyamatait egyszerűen nem győztük kézzel végigszámolni. Később, a 80-as évek második felében jelentek meg azok a PC-k és az arra írott alkalmazások, amelyek mindezt, hát ha nem is feleslegessé tették, de egyszerűbb úton kivitelezhetővé tették. Így születnek meg ezek a szimulációs tanulmányok. Hát nézzük, hogy hogyan épül fel egy szimulációs tanulmány. Az első lépés a feladat leírása, a feladat meghatározása. Milyen feltételekkel, milyen objektumokkal, a rendszer elemei között milyen kapcsolatokkal tudom közelíteni a valós folyamatot. Nyilván ennek során információkat kell gyűjteni, meg kell állapítani azokat a fontos, releváns tényezőket és rendszerparamétereket, amelyek a rendszer működését alapjaiban befolyásolják, illetve melyek azok, amelyek elhanyagolhatók. Itt óriási tapasztalatra van szükség, hogy ezt az ember megfelelőképpen válassza meg. A következő, ugye a törvényszerűségek feltárása. Mely rendszer elemek milyen típusú kapcsolatban vannak egymással? Melyek azok a függvények, amelyek leírják a rendszer működését? A következő, milyen típusú megoldásokban gondolkodunk? Vagyis, mit szeretnénk modellezni? Ez egy logisztikai folyamatnak számos olyan tényezője van, amely a költséget, az átfutási időt, a rendszer kihasználtságot befolyásolja. Melyek azok a paraméterek, amelyeket fontosnak ítélünk? A következő feladat a rendszer leírása. Ez dokumentációt is jelenthet, tehát papíralapú dokumentációt, bár ezt egyre inkább mellőzzük. Elsősorban CAD, AutoCAD alapú rajzokban gondolkodunk, amelyek elektronikus ugye, adatbázist képeznek, és itt nagy jelentősége van az AutoCAD mögötti adatbázisok feltöltésének. E feltöltés, tehát ahonnan ezek az adatok származnak, többnyire az integrált vállalatirányítási rendszerekben, tehát az ERP rendszerekben, az SAP Oracle nagy rendszerekben, amiket majd tanulunk a logisztikai információs rendszerekben, származnak. Tehát a rendszer leírása. Utána kezdődik a modell építése. Tehát mindezekkel a struktúrákkal, adatokkal, fölépítjük azt az informatikai modellt, amely a valóságot közelíti. Hát ezt fogom majd mutatni különféle alkalmazásokban. Utána kezdődik az ellenőrzés és a megerősítés. Tehát átnézzük, hogy a rendszer úgy működik-e, ahogyan meg szerettük volna tervezni. Olyan törvényszerűségek jönnek ki belőle, amelyek mértékadóak a gyakorlatban. Tehát történik egy ellenőrzés, és utána tulajdonképpen a szimulációs program futtatása. A mi gyakorlatunkban, a tanszéki gyakorlatunkban fogják látni, hogy a legegyszerűbb doszos környezetben, Pascalban írott programoktól kezdve, divéz alapú szimulációs technikák kifejlesztéséig, önálló fejlesztésekbe is kezdhet a felhasználó, de ma már erre kész szoftver megoldások állnak rendelkezésre. Utána kezdődik a valós rendszer bemenő adatainak az alkalmazása. Tehát a vállalatirányítási rendszerekből, mérési technikákból összegyűjtük azokat az információkat, amelyek a szimulátor működéséhez szükségesek. És kezdődnek a kísérletek. Tehát kezdünk játszani a modellel. Mielőtt beavatkoznánk a valós folyamatba, a modellen végzünk kísérleteket, és ebből elemzéseket és következtetéseket vonunk le. Megnézzük, hogy melyik a legjobb változat. Már ebben is majd az óra végén mutatom, hogy erre is vannak olyan módszerek, amelyek magukat a szimulációs programokat használják eszközként, és a definiált állapottérben a leghatékonyabb megoldást fogják automatikusan megtalálni. Végül az eredmények bemutatása és dokumentálása. Ebben is nagy segítséget nyújtanak a szimulációs programok. A közlekedés üzemi tanszék sok-sok olyan elemzésben, kutatásban vett részt, amelynek során dokumentációt készítettünk, rajzokat készítettünk. Egy-egy ilyen munkának, egy egyszerű gyártósornak az elemzése nagyjából fél éves feladat volt. Hogyan tudjuk újra megismételni ezt a mérést, ezt a számolást úgy, hogy változnak a paraméterek? Egy újabb ilyen adagszámolás eredményeképpen. Tehát itt a szimulátoroknak óriási jelentőségük van, hogy ezt a dokumentációt automatikusan elvégzik. Tehát a szimuláció abban segít, hogy megállapítsuk a vizsgált rendszerben a várakozási időket. Tehát pontosan azokat a paramétereket, amelyek a tervezés során ismeretlennek bizonyultak. Íme itt lesz majd egy olyan eszköz, amely a pontosan meghatározza a várakozási időket. A szimuláció a valós rendszer olyan virtuális másolata, olyan modellje, amely, látják a definíciót, a valós rendszert alkotó részelemek viselkedése és megfigyeléseink, méréseink alapján közvetlenül vizsgálhatóvá teszi a vizsgált rendszer minden modellezett tulajdonságát. Ezért fontos az, hogy hogyan építjük fel a modellt, milyen adatokkal dolgozunk, milyen rendszer összefüggéseket használunk, hiszen nem minden tulajdonságot fogunk tudni jelképezni, csak a modellezett tulajdonságokat. Milyen típusú szimulációs feladatok vannak, egyáltalán milyen szimulációk léteznek? Alapvetően statikus, illetve dinamikus. A statikus a rendszer egy pontban, egy időpontban bekövetkező állapotát állítja elő matematikai módszerekkel. A dinamikus szimuláció folyamatot mutat. Tehát a rendszerelemek működésének időbeli alakulását szemlélteti. Determinisztikus, amely egy bizonyos adatbázison alapul, és annak a különféle következményeit határozza meg, illetve sztohasztikus, amely a bemenő adatok véletlenszerű viselkedése mellett mutatja a lehetséges rendszerállapotokat. Lehet véges idejű. Például a Magyar Postának készítettünk olyan szimulációt, amely a postai levélgyűjtés, levélosztályozás folyamatát egy hét adatbázisának felhasználásával játszotta le, és meg tudtuk határozni a különböző pontokon a maradványokat. Hány levél marad az egyes pontokon, a BC napi érkezésnek mennyi a valószínűsége. A másik állapot, vagy másik típus a végtelen idejű, amikor a programokat elvileg végtelen sokáig tudjuk futtatni azért, hogy a rendszer tranziens állapotain túljutva meghatározzuk a stabil állapotot. Lehetnek folytonos, ezek elsősorban vegyi, műszaki jellegű folyamatoknak a modellezése, illetve nem folytonos, diszkrét. A logisztikai alkalmazásokban főként a diszkrét szimulációk jutnak előnyhöz. Milyen szimulációs programok vannak? A folytonos rendszerek szimulációs programjai közül meg fogom mutatni az egyik legáltalánosabban használt technikát, a LabVIEW nevű programcsomagot. Amit a logisztikai folyamatokban inkább használunk, a nem folytonos rendszerek szimulációs programjai, amelyek szimulációs nyelveket tartalmaznak, tehát a Taylor intézetnek az eredményeit fogom mutatni lépésről lépésre, illetve a szimulációs programcsomagok, amelyeket megvásárolva, telepítve, adatokkal feltöltve, AutoCAD-del, kapcsolati diagramokkal, adatbázisokkal feltöltve, automatikusan képesek rendszerállapotok meghatározására. Hát nézzük először, milyen megjelenítési módok állnak rendelkezésre a gyakorlatban. Hát itt először is fontos szempont az, hogy milyen módon jelenítjük meg azt az eszközt, amely a később a szimuláció támogatására hivatott. Itt például egy lakásnak az AutoCAD alaprajzát látják. Ez a környezet, a 3D Home Architect kifejlesztése arra irányult, hogy az Egyesült Államokban nagyon kevesen, tehát viszonylag kevésen birtokolnak lakást, sokan bérelnek. A lakásbérlési, tehát költözködési folyamatot támogatja, hogyha az ember tudja azt, hogy neki milyen bútorai vannak, és az a lakás, ahova beköltözik, milyen geometriai elrendezést biztosít. Hogyan tudja a bútorait a legjobban elhelyezni benne? Hát erre szolgál ez az eszköz. Itt vannak a különféle rendszer elemek, ugye? Itt lehet látni székek, tehát a bútorok, a beépített elemek, itt lehet látni, írja ki a státussorban, milyen paraméterekkel rendelkezünk. A bérbeadó adja a lakásnak az alaprajzát, a bérbevevő pedig elhelyezi benne a bútorait. Hogy végül is milyen benyomást kelt a lakás, egy háromdimenziós megjelenítésre van lehetőség. Hát például itt egy mellékhelyiséget látunk, ezt lehet forgatni, ugye körbenézünk, ide-oda mozogni, közelebb menni, távolabb menni, ugye? Megyünk messzebb a környezettől, vagy benézzünk a konyhába, a konyha, itt látható a berendezéseknek az elhelyezkedése, az ablakok, a fűtőtest, az asztal elhelyezkedése, vagy a nappali szoba, ugye így néz ki, esetleg kimegyünk az erkélyre. Tehát ez pusztán megjelenítő eszköz. Ezt azért hozom előre, és azért mutatom, mert tulajdonképpen majd a szimulációs programoknak a hátterében is ezek a megjelenítő motorok dolgoznak. Tehát vannak eszközök arra, hogy a rendszer elemei adatbázisai alapján akár háromdimenziós megjelenítést tegyenek lehetővé. Szimulációs nyelvek. Ezeknek az előnye a rugalmasság. Tehát meg tudom határozni a rendszerelemeket, erre vannak függvények. A rendszerelemek közötti kapcsolatot tudjuk definiálni, erre is vannak adatbázisok, illetve függvények. Ezért a felhasználó szabadon állíthatja be a rendszer működését leíró paramétereket. Vagyis rugalmas. A hátrányuk az, hogy nehéz őket programozni. Itt programozásról van szó. És ehhez ugye szoftveresek és szakértelem kell. Időigényes, amíg a programot megírom, tesztelem, fölépítem a rendszert. A másik irány, a másik lehetőség a szimulációs programcsomagok használata. Ezeknek az előnye, hogy a rendszer elemek, úgy, mint ahogy az előbb mutattam a 3D Home Architect-ben, készen vannak, ezeket egérrel, különféle paraméterekkel beállítva pillanatok alatt föl lehet építeni a modellt, tehát gyors modellépítés biztosít, könnyű használni, adva minden eszköz, viszont néhány speciális esetben, amikor olyan rendszerelem kerül be a modellbe, amelyek nincsenek benne a készletben, ezeket elő kell állítani, tehát ez pedig időigényessé teszi használatukat. Milyen az ideális szimulációs program? Az ideális szimulációs program a programozási nyelv és a programcsomag kombinációja, amely valahogy úgy működik, és ezt fogják majd látni itt az alkalmazások során, hogy ad valannak rendszerelemek, a rendszerelemek közötti kapcsolatot elegánsan össze tudjuk rakni, közben, amint a rendszer dolgozik, előáll a modell forráskódja. És így a forráskódot is látjuk, ha kell, és ebbe a forráskódba be tudunk avatkozni. Ezt nevezzük szimulátornak, amely tehát olyan eszköz, amellyel a modellt könnyen fölépíthetjük, emellett elegendő rugalmasságot biztosít, hogy bonyolultabb modellezési feladatokat is sikerrel oldjunk meg a segítségével. Ezek a programcsomagok, hát itt a nevesebb programcsomagok, az Arena, a Taylor 2, Taylor Enterprise Dynamics, ugye az Taylor ID, illetve a LabVIEW, azok az eszközök, amik hát rendelkezésre állnak. Ezek szimulátorok, PC-n futtathatók, tehát hagyományos PC-s környezetben működtethetők, alkalmas operációs rendszer, a különféle Windows NT alkalmazások, nem folytonos rendszerek modellezésére, szimulációra is alkalmasak, tehát a logisztikai folyamatokban is használhatók. Elvégzik a következő feladatokat. Modellezés, szimuláció, az elemek animációja, akár háromdimenziós rajzfilm-szerű animációja, illetve az eredmények bemutatása, elemzés és dokumentáció. Mindezt egyetlen eszközben integrálva. Tehát a forráskód és a modellezési technika egyetlen eszközben működik. Hát itt felsorolásképpen néhány olyan iparágat mutatok be, ahol ezeknek a technikáknak az alkalmazása, hát ha nem is elsődleges, de legalábbis sikeres. A legkülönbözőbb iparágakat látják. Itt ugye a logisztikai tanácsadók, raktározás, közlekedés különösen érdekes a mi szempontunkból. Hát ezek a különféle megoldott feladatok, illetve az alkalmazási területek. Hát valami ilyesmi képernyőkre készüljenek fel, hogy itt van egy magas raktár, egy áru előkészítő tér, komissiózás, ezeknek az összetett folyamatoknak a modellezése. Hamarosan ezt működés közben mutatom. Tehát itt van egy magas raktár, és közben mutatja a rendszer, hogy milyen paraméterekkel dolgozik. Különösen a nagyértékű berendezéseknél, mint például a robotok alkalmazásánál, tehát ami visszatérve a szervezést annak az önök által tanult részéhez, az integrált rugalmas gyártórendszereknél van óriási jelentősége. Itt vannak ezek a gyártócellák, robottal kiszolgált gyártócellák, amelyeknek a kézzel való, tehát a paraméterek kézzel való végigszámolása nyugodtan lehet mondani, hogy reménytelen. Ezeknek a tervezési eszköze ma már kizárólagosan a szimulációs programok. Amint említettem, a szimulációs programok indításához igen nagy mennyiségű adatra van szükség. Honnan gyűjtjük össze ezeket az adatokat? Adatok nélkül a modellek működésképtelenek. Így a szimulátorok, illetve az integrált vállalatirányítási rendszerek közötti kapcsolatnak kiemelkedő jelentősége van. A blokkschémán azt látják, amint egy logisztikai folyamat, ugye fizikai folyamat működik, itt vannak a különféle számlák, visszaigazolások, rendelések működése, illetve az ezt leképező integrált vállalatirányítási rendszer, az SAP platform működése, blokkschémája, amely ezeket a folyamatokat kezeli. Így lehetővé válik megfelelő felületen, itt vannak azok az eszközök, amelyeken keresztül ezek az adatok hozzáférhetők, jelennek meg az adatok a szimulációs programban. Ez az ábra ugye azt a blokkschémát mutatja, amely a vállalatirányítási rendszer és az onnan származó adatoknak a kigyűjtését mutatja. Az adatok automatikusan, interfészen keresztül mehetnek a szimulációs programok felé. A nagy szimulációs rendszerek fejlesztői elkészítették már azokat az interfészeket, amelyek segítségével a nagy ERP rendszerek adatai közvetlenül áttölthetők. Itt van egy ilyen platform, amely például egy anyagmozgatási folyamatnak a valós képét, illetve a modellben megjelenő képét mutatja. Itt van az a számítógépes architektúra, amely ezt a kapcsolatot biztosítja. Itt látható a teljes raktári rendszer, illetve azt irányító szimulátor működése. A modellezés több lépésben zajlik. Itt láthatók ezek a főbb lépések, amelyek a rendszer működését, a rendszer modell elkészítését támogatják. Különféle visszacsatolásokkal biztosítja a rendszer azt, hogy minden egyes fejlesztési lépcsőben a modellezéskor, az adatfeltöltéskor, a modell kezdeti futtatásakor, a valós modell, valós környezetnek a minél hatékonyabb modellje születhessen meg, illetve itt az utolsó képernyőn már a közvetlenül a rendszer által vezérelt robot működését érjük el. Ugye, tehát ez most már kinagyítva, tehát közvetlenül egy robot vezérlésében testesül meg egy szimulációs programnak a futása. Hát ilyet is mutatok majd hamarosan a gyermeki tészetjárnak a példáját. Nos, hát nézzünk néhány egyszerűbb esettanulmányt, amely a logisztikai szimuláció témaköréből mutat eredményeket. Ez egy magas raktári rendszernek a szimulációja, amint látják, igen összetett műszaki rendszerről van szó. Felrakógépes kiszolgálású magas raktár, a komissiózó tér, áruelőkészítő tér, illetve a kiszállítási folyamat. Olyan élményt nyújt a program futása, minthogyha rajzfilmen látnám a rendszer működését. És valóban ez a rendszer fejlesztésnek a célja. Egy grafikus megjelenítés, akár háromdimenziós perspektív megjelenítése, miközben a rendszer mögött folyamatosan adatok mozognak, adatok közlekednek. Akár a rendszerelemeket tekintjük, akár a kiszolgálási paramétereket, ugye, megfelelő háttérrel, informatikai háttérrel egy online tervezési eszköz megvalósítása válik lehetővé. Hát a bejátszás önmagáért beszél, meglehetősen összetett rendszerről van szó. Hasonló technikával született meg a Magyar Posta Budaörsi Országos Logisztikai Központjának a terve. Hosszú fejlesztés és hosszú szimulációs technikáknak az alkalmazásával. De többszintű rendszer, kézi és gépi kiszolgálás, ugye magas raktári automatikus kiszolgálás, külső szállítási folyamatok, különféle szállítási csatornák, különféle termékek, különféle igényekhez való alkalmazkodás látható a rendszeren. Hát ezt ugye kézzel végigszámolni nyugodtan mondhatjuk, hogy reménytelen. Egy másik témakör, ami hát szintén ugyanilyen technikáknak az alkalmazását teszi szükségessé, nézzük először a valós környezetben, hogy hogyan működik egy robotokkal kiszolgált autógyár. Ez az Audi gyár. Egy gyártó cellát látnak, amint pontegesztési feladatokat végzi el egy alvázom. Itt már a szimulációs felületet látják, ugye ez egy online szimuláció, amely mindig a folyamatot egy kicsit előre lejátsza, megnézi, hogy melyik a legjobb változat, és folyamatosan beavatkozik a folyamatba. Thank you. Azt a kérdést tenném föl, hogy ezt kiszámolja végig kézzel. Ki fogja meghatározni, hogy hány darab gép legyen, milyen műveleti tervekkel, hogyan hajtsa végre. Hát például ugye egy hasonló feladatnak a számítógépes szimulációját látjuk. Itt egy adagoló robotot mutat, adagoló robot működésének a szimulációs modelljét mutatja a bejátszás. Egy megfogó kerettel egy sajtoló gépbe helyezi az alkatrészt a robot, és ugye kivesz, egy bonyolult térbeli mozgásról van szó, aminek a egyáltalán megjelenítése nem egyszerű kézzel. Vagy egy másik adagoló, bocsánat, egy körforgó asztalnak a működése. Szintén jellegzetesen szimulációs technika. Egy körforgó asztal, amit robotok szolgálnak ki, rajta ugye paletták vannak, helyzetorientáltan ugye ezt tanulták, és a különféle robotok onnan szedik le az alkatrészeket, megmunkálják és visszahelyezik. Szintén meglehetősen összetett feladat. Na, de witnessről mutatok példákat, és akkor nézzük ezeknek a rendszereknek a működését a, hát egy tanszéki gyakorlatban. Az első ilyen alkalmazás egy targoncás kiszolgálású integrált rugalmas gyártórendszernek a modellje. Hát ez egy történelmi, mondhatjuk, szimulációs program. Itt látják a dátumot, hát ekkor még a Windows se nagyon volt megbízható, ugye a 90-es évek eleje, tehát a Windows-os környezetben mi nem dolgoztunk, még ki se alakult tulajdonképpen. Egy évfolyam tervről van szó, amiből később diplomunka lett, illetve hát egyáltalán ipari körülmények között került használatra. Először elindítom a programot, hogy lássák működés közben, bár sajnos a számítógépünk már túl gyors ahhoz, hogy élvezettel láthatnánk ennek a rendszernek a működését. Ugye először is itt van egy raktár. Itt vannak a nyersanyagok, illetve a félkész termékek. Ez a körpálya, ugye az elméleti részben tanult, zárt, indukciós vezérlésű, targonc által kiszolgált terület. Ezek pedig itt a megmunkáló központok körben. Tehát egy körbe-körbe elhelyezkedő pálya, és hát körülött a megmunkáló központokat látjuk. A rendszerben működő ugye, adatok, a gépek, ugye 7 darab megmunkáló központunk van, a kör hosszát megadjuk méterben, majd a megmunkáló központoknak a műveleti idejeit látjuk. Illetve az elhelyezkedés, most az elhelyezkedése látszik, a műveleti idők a következő adatbázisban. Itt a prioritás, ha a kiszolgáló gép, a targonca éppen szabad, melyik gépet vegye előre, ugye? Tehát melyik gépen lévő igényt szolgálja ki először, ugye ez a környezet. Majd a munkadaraboknak a paraméterei, 3 féle gyártmány mozog a rendszerben, megvan adva a műveleti sorrend, milyen sorrendben megy végig az egyes termék a megmunkáló központokon, illetve mennyi műveleti időt tölt az egyes munkahelyeken. Ezek számszerűen megadható és változtatható paraméterek. A sorozat nagyság, ugye az elkészítendő munkadarabok száma legyen 10, 9 és 8. Ez egy valós feladat egyébként, amit annak idején meg kellett oldani a tanszéknek. Következő kérdés, mekkora legyen a paletta? Egy palettán hány munkadarab férjen el? Ugye a paletta az az egységrakomány képző eszköz, amelyen a munkadarabok helyzetorientáltan helyezkednek el. Tehát valami olyan megfogó szerkezet van, ami pontosan pozícionálja a munkadarabokat. A paletta mérete, logisztikai paraméter, senki nem fogja ezt a paramétert helyettünk beállítani. Na most a szimulátor, ugye hogyha a leggyorsabb futtatási paraméter, ez egy ciklusváltozó volt ebben a környezetben, ez Pascalban írott program egyébként, Pascalt önök is tanultak. Nézzék meg, hogy a feladatot mennyi idő alatt oldja meg. Az előről, tehát kinullázok mindent, kész. Nem győztem meg, de megnyomta az entert, abban a pillanatban megszületett a teljes átfutási idő, 8,5 óra alatt, ugye legyártja a 7 munkadarab, a 7 megmunkálóközpont a 27 darab munkadarabot. Ha ezt kézzel végigszámoljuk, végigcsináltuk kézzel, több hónapos kézi számolás. Ugye? Tehát ezt ugye a rendszer ennyi idő alatt elvégzi. És most jönnek azok a kérdések, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a műveleti sorrenden változtatok, a műveleti időkön változtatok, vagy akár az elkészítendő sorozatnagyságon változtatok, netán a paletta méreten változtatok. Tegyük fel, hogy sokkal hosszabb sorozatról van szó. Legyen a paletta méret 10-10-10. Ennyi az egész, átállítottuk a paramétereket, és kinullázom, újraindítom. Ennyi volt a számolás. Újabb több hónapos küzdelem, ugye a papírral, ceruzával. És lefutott. Ugye? Tehát ez az óriási előnye ezeknek a tervezési eszközöknek. Bár itt nagyon egyszerű eszközről van szó, tehát egy az akkori körülmények között rendelkezésre álló technika, ugye ezt a környezetet tette lehetővé. Nem fogja elengedni. Kettő. Visszaállítom az eredeti paramétereket. Ugye? És most ha ezekkel a paraméterekkel akarom futtatni, akkor újból, ugye, kész. Ennyi idő alatt lefut. Kvázi grafikus jeleket tudtunk használni. Tehát ezek egyszerű ASCII kódok. Ugye nyilván ismerek az ASCII kódtáblázatot. Szimpla vonal, kettős vonal, találkozások. Ebből van összerakva a program. Ezek a százalékos értékek azt mutatják, hogy a munkaidejük felhasználása, ugye hogyan történt az egyes megmunkáló központoknak a munkaidő felhasználása. Nagyon fontos szempont. Tehát hogyan sikerül a leghatékonyabb megoldást kihozni. Ez a rendszer tehát alkalmas egy ilyen modellnek a futtatására. Tovább kellett lépnünk, és ugyanebben a környezetben fölmerült annak az igénye, hogy tetszőleges számú anyagmozgató gépet, indukciós vezérlésű targoncát használjunk. Tehát nézzük ezt, hogyan lehetett megoldani ilyen környezetben. Tehát ugyanaz a környezet, ugyanaz a fejlesztői környezet, ugyanazok az adatok. A feladat az, hogy több gép működhessen a rendszerben. Hát ugye, ha több gép működik egy ilyen körpályán, nyilvánvaló, hogy ennek csak akkor van értelme, hogyha az egyes megmunkáló központoknál az anyagmozgató gép félre tud állni. Ha nem tud félreállni, akkor egymásra fognak várni a targoncák. Igaz? Tehát szükség van ilyen konzoloknak a beépítésére. És itt már is látszik ennek a modellezési környezetnek a hátránya, nevezetesen nem tudjuk lerajzolni a körpályát, mert nem fér fel a képernyőre. Szét kellett törni a körpályát ilyen egyenes szakaszokra. Megint, hogy valamit lássunk ennek a futtatásából, lelassítom, amennyire csak lehet. Kinullázom az egészet, és elindul. Annyi plusz fejlesztés történt, hogy a raktár belsejébe belelátunk. Látjuk azt, hogy a pillanatnyi raktárkészlet és az összes raktárkészlet hogyan alakul. Ezek pedig a targoncák, ugye meg vannak számozva, ezek a kis sárga dobozok, és rajtuk látható az, hogy mely sorozatnak hanyadik munkadarabjával sétálgatnak a pályán. Közben a megmunkáló központoknak a kihasználtsági idejei pontosan látszódnak. A futási időt már nem óraperc, másodpercben számoljuk, mert ez a visszaszámolás is lelassította a rendszert, hanem egyszerűen a ciklusváltozóban mutatjuk. Tehát látható, ugyanazt a mennyiségi munkadarabot gyártotta le, a kihasználtsági értékek lényegesen romlottak, viszont ugye a raktárra lényegében nincsen szükség, mert nem kellett tárolnunk, ugye folyamatosan mozgott az anyag a targoncák és a megmunkáló központok között. A paraméterek ugye, közül lényegében minden paraméter ugyanúgy maradt, mint az előző. Ugye a gépek száma, ami új paraméter, a targoncák száma. Ezt senki nem befolyásolja, senki nem mondja meg ugye, nekünk, hogy mi legyen az optimális érték. A targoncák száma pillanatnyilag 2. A kör hossza, a gépek elhelyezkedése a körön. Továbbá a munkadarabok, ezek ugyanazok az adatokkal dolgoznak, mint az előző mintában. Hát egy kicsit nagyobb a paletta méret, rendben van. És visszatérve ebbe az adatbázishoz. Ugye, ha egy targonca van, akkor nem ilyen pályát építenék, mert akkor fölösleges ezeknek a konzoloknak a létrehozatala, mert hiszen nem kell félreállni. Legalább két targoncánál működik ez a modell. És azt a kérdést tenném föl, mennyire figyelnek vagy alszanak, hogy mennyi lehet a targoncák számának a legmagasabb értéke észszerű határok között? De 7 munkahely van, ők vannak itt sorba rakva ezen a körpályán. Legfeljebb, ugye 7 munkahelyünk van, itt vannak a pályán. Legfeljebb hány targonca működhet úgy a rendszerben, hogy biztosan ne zavarják egymást? Van-e értelme annak, hogy 7-nél több targoncát üzemeltessünk? Akkor így teszem föl. Hát ugye a 7 targoncánál több, ha beteszek egy 8. targoncát, akkor valamelyik két gép közötti szakaszon biztosan legalább 2 lesz. Azok egymásra fognak várni. Tehát 7-nél több targonca, vagyis úgy általánosan megfogalmazva, a megmunkáló központok számánál több anyagmozgatógépnek a rendszerbe állítása ilyen elrendezés mellett fölösleges. Tehát akkor azt mondhatom, hogy ez legfeljebb 7. Igaz? Legfeljebb 7. A többi paramétert hagyom, nézzük, hogy milyen következményei lesznek ennek. Nyüzsögnek a targoncák, és figyeljék a raktárkészlet alakulását. Kénytelenek a raktárba behordani az anyagot a targoncák azért, mert nem tudják hova tenni. Vinné ő a célpontra, de az éppen foglalt. Vagyis beruháztunk anyagmozgatógépekbe, 2 helyett 7 anyagmozgatógépünk van, beruháznunk kell raktárba is, méghozzá, ugye itt a maximális raktárkészlet 8. Akkor nem valami hatékony volt ez a megoldás, hiszen beruháztunk gépekbe és raktárba is. A ciklusidő viszont ez kevesebb, mint a felére esett. Tehát ha a piaci igények olyanok, hogy szükség van erre a gyors gyártási átutási időre, akkor kénytelenek vagyunk beruházni. De ez nem kis beruházást jelent. Nem lehetne ezt valahogy optimalizálni? Nem lehetne meghatározni azt az optimális gépszámot, amely mentén ez a rendszer a leghatékonyabban működik? Hát nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Már ebben a környezetben, tehát 18 évvel ezelőtti környezetben, tehát akkor születtek szinte, tehát ebben a környezetben hogyan lehet optimalizálni? Mi az, hogy optimalizálás? Valamilyen észszerű határok között változtatom a rendszer paramétereit, és megnézem, hogy valamilyen célfüggvény értelmében melyik adja a legjobb megoldást. Ezt érjük optimalizáláson. Félretéve a megjelenítést, az animációs megjelenítést, fölöslegessé válik. Mert nem akarom nézni menet közben a rendszer működését, csak az eredményre vagyok kíváncsi. Ezért nem animálok. Ezt ugyanígy csinálják a mai szimulátorok is. Ilyenkor nincs megjelenítés. Mi az, amit lehet változtatni? Hát a targoncák számát. Az összes többi paraméter adott, műszaki paraméter. Elkezdem a targoncák számát növelni. 1-től, hát megcsinálj 1-re is azért, hogy a ciklus végigmenjen, meddig? Legfeljebb 7-ig. Hát ő most lejátsza a folyamatot 1 targoncára, és meghatározza a ciklusidőt. Ezt el is tárolja. Utána növeli a targoncák számát, vagyis 2, megint lefuttatja, és itt bizonyos paramétereket kiír azt, amire én kíváncsi vagyok. Ezek a paraméterek a teljes átfutási idő, a rakott mozgás és az üres mozgás. Ebből látszik majd az, hogy az egyes gépek mennyire akadályozzák egymást a mozgásban. Most fut 2 targoncán, egyre gyorsabb lesz, ugye, mert a futási idő a targoncák számának növekedésével szépen csökken, de pontosan arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez milyen beruházási következményekkel jár, és mennyiben javítja a rendszer működését. Egyre gyorsabb futási időket kapunk, itt már szemmel lehet látni azokat az adatokat, amik ugye az átfutási időt, kihasználtságot mutatják, de ezt, hogy elegánsabban lehessen használni, készítettünk hozzá egy egyszerű grafikus megjelenítést is. Egyre gyorsabb lesz az átfutási idő meghatározása, Tehát, hogy ez már az ötödik, akkor még van a hatos és a hetes, és utána meg tudjuk nézni azt, hogy hogyan alakul a gépszámtól függően a rendszer kihasználtsági diagramja. Tehát a hatos és ez az utolsó, a hetes. Már lehet látni a számok alakulásán, hogy mennyire csökken, illetve mennyire nem csökken az átfutási idő, attól függően, hogy növeltem a targoncák számát. Nézzük a lehetséges paramétereket, ugye a teljes idő. Ez az átfutási idő az adott sorozatnagyság mellett. A sorozatnagyság és az egyéb paraméterek ugye változatlanok. Hát itt látszik egy egyszerű diagram formájában a teljes átfutási idő. Természetesen egy targonca esetén nem ez a modell érvényes, mert akkor nem kell félreállni a gépeknek. Tehát az egy targoncás modellben a külön elkészített szimulátor működik. Látható, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7 esetén hogyan alakul az átfutási idő. Jellemző, hogy a 2, 3, 4. gép után az 5. és a 6. munkába állításának semmi értelme nincs. Az átfutási idő egyáltalán nem javul. Tehát, hogyha önöké volna ez a berendezés otthon, és hány gépet kell venniük, akkor én szerintem itt valahol a 3, 2, 3 körül állnának meg. Nem? De, tehát ebből ez látszik. Ha a targoncák mozgási időszükségletét nézem, akkor ennek egyértelműen minimuma van két targoncánál. Vagyis ilyenkor a targoncáknak a kihasználtsága a legjobb. Háromnál ez emelkedik, lehet látni, háromnál emelkedik, négynél gyakorlatilag áll, 5-6-7 esetén itt van egy ugrás. Mit jelent ez az ugrás? Azt, hogy a targoncák egymást kezdik zavarni, pontosabban egymásra várnak. És ennek az lesz majd a következmény, ez egy másik diagram, hogy hogyan alakul a raktárkészlet. Tehát egyúttal nem csak, hogy egymást zavarják, hanem kénytelenek bemenni a raktárba. Vagyis a gyártásközi tárolónak a méretét kell növelni. Ez megint költséget jelent. Végül a rakott mozgás, ugye így alakul, egyértelműen a targoncák számának növelésével nagyjából lineáris, tehát egymást zavarják a gépek. Ennek a végig számolása kézzel, eszméletlen mennyiség, nem beszélve arról, hogy mennyi számolási hiba lehetséges, ugye egy ilyen kézi számolás során. Vagyis már látszik, hogy miért van nagy jelentősége a szimulációnak logisztikai folyamatokban. Na hát akkor visszatérve azt mondjuk, hogy ez én szerintem két gép körül a legjobb. Ugye, tehát nézzük meg még egyszer az egésznek a futási tulajdonságait két gép esetére, előről, és akkor fusson le. Tehát ebben az esetben nincs raktárkészlet, a két targonca nem zavarja egymást, folyamatosan tudnak pontról pontra menni, nem kell félrerakni az árut, és még csak egyszerű, doszos környezetben, egy paszkálos környezetben vagyunk, rendkívül tanulságos ugye ennek az egésznek a működése. Nem véletlen, ugye, hogy a nagy szoftverfejlesztő társaságok egyre inkább hozzák ki az újabbnál újabb megoldásokat. Nézzük, hogy először a folytonos rendszerek szimulációja során milyen eredmények születtek. Egy rendkívül sokoldalúan, széleskörűen használható szimulátor a LabVIEW. Először mutatok olyan példákat, amik az elméleti fizika, matematika környezetéből származnak, hogy lássák, hogy mire valók ezek az eszközök. Például egy hajtásnak a működése. Ugye ez egy potméter, lehet gyorsítani a folyamatot, lehet lassítani. Egy egyszerű mechanika, szépen forog körbe egy bolygóműben egy fogaskerék. És ennek a pontjait mutatja, a bolygómű fogaskerék pontjait mutatja a szimulátor. Tessék végig számolni kézzel. Ugye csinálják mechanikából, és tudják jó, hogy két fogaskerék egymáshoz is, ugye rendesen végig számolják, mennyi munkába telik. Egyszerű rendszerelemekből, hát nem azt mondom, hogy percek alatt, de egy néhány órás játékkal összeállítható egy ilyen modell. És természetesen a sok-sok paraméter, ugye amit itt van a jelmagyarázat, ez adatbázisba megy le. A sok-sok belső paramétert külső csúszkákkal eszközökkel állítgatni tudom. Vagy egy másik érdekes mechanikai probléma. Na. Itt látják alul egy csillapítás rugó és egy rúd mechanikáját, mechanizmusát. Itt látható a mechanizmus. Tessék fölírni a differenciál egyenleteket és megoldani. Valamikor építettünk, és itt a közlekedésmérnöki karon is működött, most nem tudom, hogy ott, itt van-e még egy analóg számítógép, ahol differenciáló eszközök, integráló eszközök, összegző eszközök segítségével egy ilyen lengéstani modell összeállítható volt, és ezek a függvények oszcilloszkópon leolvashatók voltak. Ezek az analóg számítógépek. Találkoztak analóg számítógépekkel? Nem nagyon, mert ma már ez mind a digitális technika felé megy el, amióta léteznek ezek a módszerek. Az analóg számítógépek kezelése igen magas műszaki felkészültséget kíván. Természetesen bizonyos körülmények között nem voltak kiválthatók. Itt vannak a rendszerparaméterek, csillapítások, tömegek, tehát lehet látni a paraméterek beállítási lehetőségét. És amikor, ugye azt mondom, hogy a modell lefutott, na. Egy pontban akár meg tudom nézni a rendszer állapotát. Aztán szintén egy érdekes megoldás. Egy kétszabadságfokú lengőrendszer. Szintén differenciál egyenlet írja le a mozgását. Ugye egy falhoz rögzített rugó, egy tömeg, ami csúszás nélkül tud mozogni egy sík felületen, és rá van akasztva egy inga. Hát most olyan gyorsítva a folyamat, hogy természetesen változtatható. Itt az oszcilloszkópnak a képe látszik. Szintén bonyolult differenciál egyenletnek a megoldásával határozható meg egy kétszabadságú fokú lengőrendszer. Ezt itt a közlekedésmérnöki karon készített az egyik hallgató. Ezeknek se szeri, se száma. Nézzük most már egy raktári folyamatnak az alakulását. Bár ez a LabVIEW elsősorban, amint látták, folytonos rendszerek szimulációjára született technika. Ennek ellenére raktári folyamatokra, tehát diszkét rendszerekre is használható. A rendszer szépen működik, egy bizonyos stratégia szerint érkeznek termékek, mennek ki a raktárból, és a raktár foglaltságát mutatja a rendszer. Ha nem is szimulációs technikával, de nagyon hasonló módon működik egy raktártervező eszköz az SAP Warehouse Management moduljában. No, akkor nézzünk egy logisztikai alkalmazást, amit a tanszék fejlesztett ki. Ez már egy komolyabb rendszerről van szó. El is indítom, ez működik. A környezet, hát ugye itt az analóg rendszerek modellezéséből ismert megjelenítési módok, ugye? Egy raktári rendszerről van szó, amely kapcsolódik közvetlenül egy gyártáshoz. A gyártórendszer a gyermei tésztagyár. A tésztagyárban különféle anyagoknak a felhasználásával különböző termékeket állítanak elő, és hát a gyártósor meglehetősen összetett gyártási folyamatot működtet. Hát ennek a rendszernek a működését úgy modelleztük le, hogy a gyártórendszernek elkészítettük LabVIEW-ban a szimulátorját, amely a bekövetkező rendszer állapotokat hamarabb határozza meg, mint hogy azok bekövetkeznének. Itt lehet látni a gyártósoron mozgó termékek alakulását, az egyes gépek foglaltságának az alakulását, illetve a raktári rendszer feltöltöttségének az állapotát ugye működés közben. A gyártást vezérlő szoftver elé kerül be ez a szimulátor, aminek a kimenetén az aktuális rendszerparaméterek szimulációs úton való meghatározása válik lehetségessé. És ezzel az olyan szélsőséges állapotoknak az előjelzése, pontosabban elkerülése válik lehetővé, amelynek során bizonyos gépek túlterhelődnek, bizonyos anyagok hiányoznának a rendszerből, ami a gyakorlatban a különféle technológiai folyamatok működése miatt sajnos kialakulhat. Tehát a gyártási folyamat során kialakuló, hát havária jelenségek kiküszöbölését végzi el ez a szimulátor. Jó, hát körülbelül ennyi erről a környezetről, és akkor nézzük azokat a technikákat, amelyek hát a kimondottan logisztikai folyamatoknak a tervezésére születtek. Hát itt ezek mind ilyen típusú alkalmazások. Nézzük először a Taylornak, a Taylor Intézet által fejlesztett programcsomagnak kimondottan rugalmas gyártórendszerekre kifejlesztett hát alkalmazását. Elindítom, és hát most megy. Megy, igen gyorsan megy, ugye? Hát megint az alapmodell hasonló, mint a doszos környezetben mutatott modellé. Itt van egy most már két egymásba ágyazott pályából álló targoncapálya. Ez itt a raktár, ez a, hát most sötétkékkel van jelölve, ezek pedig a megmunkáló központok. Közben most már elegáns tervezési felületen megjelenik egy óra, amely azt mutatja, hogy a rendszer működése során, ugye, a modellezés során mennyi idő telt el. Tehát van lehetőség arra, hogy a valós időben bekövetkező állapotot, ugye természetesen sokkal gyorsabb, mint a valós idő, láthassuk. Ez a kis kontrollpanel itt fönt, ez a szimulátornak a vezérlése. Most 9-es sebességben fut, ez a leggyorsabb. Lehet futtatni ugye lassabban, most ugye 1-es, sőt lehet úgy, hogy ha kíváncsi vagyok valamilyen állapotra, akkor lépésről lépésre. Tehát megnyomok egy gombot, és akkor egyel arrébb zöttyen, ugye leglassabb. Aztán itt egy közvetes állapotom. Az animáció. Lehet olyan, hogy nincs animáció, mert csak az eredményekre vagyok kíváncsi, úgy, mint ahogy a kis doszos környezetben is mutattam. Lehet úgy, hogy csak a statisztikai adatokat kérem a rendszertől működés közben, szintén, ahogy a doszos környezetben mutattam. Illetve lehet mintát venni. Tehát én jelölöm ki, hogy mit írjon ki menet közben, illetve full, amikor hát így látjuk a rendszer működését. Legyen full. A másik kis blokkon ez a Taylor Language Interface, ez a TLI, a szimulátor mögött működik egy forráskód, amely automatikusan legenerálódik a rendszer fölépítésekor. Itt ez a forráskód megjeleníthető, és itt bele tudok avatkozni, lépésről lépésre a forráskódban láthatom a rendszer működését. Hát miközben ezt itt elmeséltem, ugye elment 6 óra, tehát 6 órát lejátszott a működésből. Hát nézzük először is, hogy hogyan lehet ezt a környezetet megjeleníteni. Van egy úgynevezett viewpoint manipulator, ami segítségével a vázlatrajzon mutatott módon lehet közelebb menni, távolabb menni, csűrni, csavarni, forgatni, billenteni a rajzot, attól függően, hogy mire vagyok kíváncsi. Most teljesen más elrendezésben fogjuk látni, egy másik oldalról látjuk a működést. Milyen elemekből áll a rendszer? Ugye, ahogy említettem, a legtöbb ilyen tervező eszköz AutoCAD-ből indul ki. Hát itt egy AutoCAD-ből átvett formátum látszik, itt van a pálya, most fölülnézetben, itt vannak a rendszerelemek, a rendszerelemeknek az eszköztára, ugye kimondottan logisztikai eszközrendszer. Gépek, szállítóeszközök, átmeneti tárolók, segédeszközök, konvejorok, tehát folyamatos működés, ugye az angolban minden folyamatos működésű gép konvejor, útvonal elemek, warehouse, tehát ez a raktár hagyományos értelemben, foglalt elemek és kimeneti-bemeneti elemek. Meg lehet jeleníteni a rendszerelemek közötti kapcsolatokat is, ugye ez a kapcsolati diagram. Jó, ez tehát a rendszer alapelemeit mutatja. A következő az egyes rendszer elemeknek a fölparaméterezése. Ugye, ahogy elrendeztük az ábrát, itt lehet látni a különféle rendszer elemeknek az adatait. Ez a P és az N, a Previous Next. Tehát a különféle rendszerelemek következő paraméterekkel rendelkeznek. Maguk az alapparaméterek, a gyártási kapacitás belépési-kilépési feltétel, a job paraméterek, ez a munka végrehajtásának a paraméterei, ez a munka, a műveleti idő, ugye, és annak a különféle statisztikai tulajdonságai. A statisztikai függvények lehet konstans, uniform, normál, exponenciális, sőt, lehet akár empirikus is. Tehát én itt az üzemszervezésben tanult módszerek valamelyikével felmérem az adott munkahelynek a műveleti idő táblázatát, és azt rakom ide be. És honnan kapja a terméket, hová megy? Azt a végül a modell elemei közé tartozik a termékek. Hát itt a termékek elnevezése, mérete, akár a paletta méretnek megfelelő egységrakomány képző eszköz is látszik. Ugye 6 órát futott ez a program, vagy 5,5 órát. Nézzük, hogy milyen eredményeket szolgáltat egy ilyen rendszer. Először is az elemekről, itt vannak az elemek, például kiválasztok a 7-es számú gépet, sorban állási diagram készíthető automatikusan. Lássuk. Tehát ugye vagy 0 vagy 1 termék állt sorba az adott gépen. Tovább, szintén az elemeknél kihasználtsági diagramot lehet készíteni. Miután ezt valaki szépen végigszámolta, kistatisztikázta, hogy milyen állapotban vannak az egyes rendszerelemek, összegyűjti az adatokat és megjeleníti. Ugye? Ez a felhasználó számára óriási jelentőségű, hiszen tudja azt, hogy mennyi ideig, a munkaidejének hány százalékában dolgozott, nem dolgozott, várakozott, és így tovább. Hisztogramot lehet kérni róla. Ez a sorbanállási hisztogram, ugye valamennyi rendszerelemről. Valamint várakozási idő hisztogram mutatható be. Ez pedig már egy elosztás függvényhez hasonló, pontosan a sűrűség függvényhez hasonló függvény, amely azt mutatja, hogy az egyes időablakokban milyen valószínűséggel tartózkodtak a rendszerelemek. A teljes rendszerről is készíthető egy státuszdiagram, amely hát meglehetősen összetett, ugye valamennyi rendszerelemet föltünteti, itt vannak a rendszerelemek, ezek pedig az időben, ugye a foglaltság, a működési állapot, a blokkolt állapot, kikapcsolt állapot és várakozási idő különféle színekkel. Hát ez már olyan mennyiségű információ, hogy a megjelenítése is problémás, ezért dokumentációt is tud készíteni a rendszer. Hát itt most angol nyelv van beállítva, látható a rendszer általános paraméterei, a kiindulási feltételek, a futtatási paraméterek és a kapott eredmények. Ezt a rendszer automatikusan generálja. Tehát a felhasználónak nincs más dolga, mint hogy a modellt előállítsa, futtassa, és a kapott eredményeket kinyomtassa, vagy elektronikusan tárolja. Nézzünk összetettebb modellt ugyanebben a környezetben. Hát ami kimondottan ilyen logisztikai jellegű alkalmazás, lehet látni egy összetettebb logisztikai rendszert, először felrajzolom, majd pedig elindítom. Tehát, ugye itt egy magas raktár van, most már nem is egyszerű raktár, hanem magas raktár. A magas raktárból ugye egy karusszel kigyűjti a termékeket a műveleti ütemtervüknek megfelelően. Különféle színű kockákkal jelöli a különféle színű termékek, különféle termékeket, amelyek itt a 7 megmunkáló központhoz kerülnek. Ugye? A megmunkáló központok a műveleti tervnek megfelelően fogadják a termékeket, végrehajtják rajtuk a megfelelő műveleteket, majd itt a központok között húzódó anyaghozatási pályára kiteszik. Itt történik egy ellenőrzés, és attól függően, hogy a műveleti terv szerint tovább kell levinni a terméket, és van-e szabad berendezés, egy újra erre a szalagra kerül, ha nincs hely, akkor betárol, és majd ütem szerint hozza ki a rendszer a következő művelethez a terméket. Ha a termék elkészült, akkor a gyáron áthaladó konvejor pályára fölakasztja, és elviszi a konvejor a termékeket. Amint látják, itt már perspektív, megjelenítés és árnyékolt megjelenítés látszik. Tehát ez már az emberi szemnek kellemes, ugye, megjelenítő motor. Olyasmi, mint amit az alapanyagban mutattam, ahol ugye már videó rögzített videóra rögzített szimulációs felületeket láthattunk. Természetesen itt is a valós idejű óra, jobb oldalt alsó sarokba szépen ketyeg, és ugyanúgy, mint ahogy az előbb mutattam, valamennyi elemről, sorbanállási diagram, kihasználtsági diagram, foglaltsági diagram, hisztogramok állíthatók elő, és a rendszer automatikusan dokumentálja önmagát. Tehát ez már egy olyan tervező eszköz, amit a logisztikai folyamatokban lehet sikerrel használni. Ami azonban még gond, hogy amint látták, minden egyes modellnek az elindításakor, hát hogy valamiket elindítom, például egy sütöde. A rendszer megjelenítése igazából erre a kétdimenziós megjelenítésre született. A háromdimenziós megjelenítés már sokkal-sokkal nehézkesebb, lassan jelennek meg a rendszerelemek, valamint új rendszerelemnek a definiálása is nehézkes egy ilyen rendszerben. Ezért ugyanez a környezet tovább fejlesztette a saját képességeit, és az Enterprise Dynamics környezetben egy elegánsabb, könnyebben fejleszthető és alkalmazható környezet került megvalósításra. Most történik a rendszer elemeknek az összegyűjtése, ezeket úgy hívja a fejlesztői környezet, hogy atomok. Ezek az atomok írják le a rendszerelemeknek a tulajdonságait, és itt már is mutatom, hogy ugye, mi minden fejlődött ebben a környezetben az előzőhöz képest. Hát például egy konvejorra indítunk. Nézzük. Hát először ugye azt látjuk, hogy ez így áll egy ilyen rendszer, elindítom. Nos, az egérrel mozgatni tudom a megjelenítést. Az egér és a jobb gomb együtt zoomol, közelebbre tudok menni. Tehát akár a polcokat is látom. Igaz? Látom, hogy milyen feltételekkel, milyen pályára melyik eszköz kerül. Igaz? A jobb gombbal forgatni tudom az egészet. Különféle nézetekből, különféle elnyugból tudom látni a folyamatot, miközben mozog. A control panel ugyanúgy értelmezendő, mint az előző környezetben. Annyiban lehet módosítani, hogy a modellben eltelt időt lehet igazítani a valós időhöz, tehát föl lehet gyorsítani a folyamatot. Tehát itt például azt mondom, hogy ez a modellben, ugye most lelassítom, azt mondja, hogy 10. Jóval lassabb. Tehát így a valós környezet akár abszolút a valós sebességgel is lehet működtetni ugye, a rendszermodellt. Vagy egy másik környezet. Egy portáldarú működése. Ez egy csarnoki futódarút jelképez ez ábrázol ez a modell. Lehet látni a görgös pályán mozgó termékeket, ugye itt közelebb tudok menni, látom, hogy hogy fogja meg. Itt már a egészen bonyolult mechanizmusok is megjeleníthetők. Ugye lehet billenteni, forgatni, tekergetni működés közben a modellt. Lehet akár követni is a mozgását, tehát lehetővé válik a legkülönbözőbb szempontú megjelenítés. Nagyon sok helyen azért használják ezt a rendszert, azért is használják, mert olyan bonyolult háromdimenziós eszközökkel dolgoznak, hogy fejben, vagy hagyományos tervezési eszközökkel egyáltalán nem biztos, hogy megjeleníthető, hogy egyáltalán elférnek-e a termékek egymás mellett, vagy mennyiben zavarják egymást a berendezések. Nézzünk egy robotot. Azt mondja, hogy robot. Ez egy robot lesz. Elindult. Most valós időben dolgozik. Ugye szép lassan, úgy, ahogy az Audinál láttuk, egy körforgó robot, egy gyártó cellának a működését látjuk, robotos kiszolgálással. Természetesen ezt is tudom gyorsítani. Mondjuk azt mondom, hogy 1000, akkor meg már nem látom a mozgását, ugye? Annyira gyors, túlságosan gyors. Lehet állítani rajta, legyen ez mondjuk 100, egy kicsit valóság. Így látom a mozgásokat, de fölgyorsítva. Közelebb tudok menni, távolabb tudok menni, látom a környezetét, különféle irányokból tudom nézni. Jó. Nézzünk összetettebb modelleket. Például a tanszék feladatai, szimulációs feladatai közül az egyik első volt az Audi gyárnak a modellje. Hát itt egy ilyen környezetet látunk, ezt föl tudom nagyítani. Elindul és működik. És akkor nézzük. Így. Nevezetesen itt az volt a problémájuk, hogy ez a sajtológép közül, a két sajtológép közül az egyik rendszeresen megállt. Külön műszaki problémák miatt, tehát alkatrészt kellett benne cserélni. És a kérdés az volt, hogy ennek a működése, vagy ez a leállás, ez a rendszeres leállás, mennyiben rontja a rendszer átbocsátó képességét, illetve hogyan lehetne ezen javítani. Különféle tervezési változatokat dolgoztunk ki a modellen, és hát ebből határozta meg végül is a gyár azt az eredményt, ami neki a legmegfelelőbb. Ugye a modellezés lényegében oda vezetett már ebben a környezetben is, hogy a felhasználó, vagyis az Audi gyár kapta meg a modellt, és ő játszott vele tovább. Mi csak az alapparamétereket állítottuk be az ő kérésüknek és az ő tanulmányaiknak megfelelően. Itt már a felhasználó dolgozott a készrendszerrel, és használta valós körülmények között. Nézzünk, ugye ennek a kétdimenziós megjelenítése, hát így néz ki, különféle paraméterek, különféle statisztikai adatok jelennek meg a kétdimenziós megjelenítésen, például a szállítószalagon haladó termékeknek a mennyisége, a másik szállítószalag, a többi szállítószalagnak a pillanatnyi foglaltsága, az egyes gépeknek az elrendezése és az ott átfutó termékek. Természetesen a modellen változtatni semmiben nem telik. Megfogom az egérre, arrét teszem, kitörlöm, beteszek egy másikat. Tehát a különféle paraméterek előállítása nem jelent gondot. Végül nézzünk egy összetett modellt ebben a környezetben. Ez a Magyar Posta. Ez már hosszabb ideig tart, amíg betölti. Ez csak egy szövegfájl, ez nem érdekes. Jó. Ez a Magyar Posta logisztikai központjának a működése, ami hát levélosztályozó rendszert jelent, raktári rendszert jelent, és hát akkor nézzük a működését. Így. Így. Ezt kihozom, a modellt hozzuk be középre. Itt lehet látni ugye a magas raktári részt, és akkor el is indítom a futtatást. Egyelőre ezt megbillentjük, így megforgatjuk, így, és akkor kicsit közelebb megyünk az objektumhoz. Itt akkor lehet látni most már a gépeket. Itt tehát történik egy kézi osztályozás. Van egy kis komissiózó tér, ami targoncás kiszolgálású. Itt szaladgálnak a targoncák, kicsit távolabb megyek. Lehet látni itt az áru előkészítő térnek a működését, illetve a felrakógépes raktárnak a működését. Ez egy áru előkészítő tér, ugye itt közelebb megyek, ez is targoncás kiszolgálású, hát meglehetősen összetett rendszerről van szó, görgöspályás rendszer is működik a folyamatban. Jó, tehát ez a háromdimenziós megjelenítés, ami a rendszer működését animálja. A kétdimenziós megjelenítés pedig ugye ugyanígy menet közben, működés közben mutatja a rendszereknek az állapotait, azzal a plusz szolgáltatással, hogy itt számszerű információk is megjeleníthetők, akár online diagramok, akár számszerű értékek, akár az animációnak a kétdimenziós megjelenítésével. Összetett logisztikai rendszer szimulációja. Végül, ami hát bizonyos értelemben ennek a modellezési technikának egy csúcsát jelenti, nézzünk egy gyártórendszert ugyanebben a környezetben. Nézzék meg, hát ez már egy hosszabb fejlesztésnek az eredménye, a rendszer elemek között vannak robotok, lehet már látni, itt egy portáldarú is van, görgőspálya, menet közben rá lehet ültetni a virtuális kamerát egyetlen termékre, egyetlen berendezésre. Kíváncsi lehetek arra, hogy ezek hogyan férnek el egymáshoz képest térben. Nem csak az átfutási idő, a kihasználtsági értékek, hanem a rendszer működésének a legfinomabb beállításai is a szimulációs környezetből származtatható. Az emberek, a gépek, berendezések geometriai alakzatokból és függvényekből vannak összerakva. Tehát a teljes működés ugye matematikai háttérrel dolgozik. Jó, és akkor ugye úgy kezdtük, hogy egy hidat próbáltunk ugye a műszaki környezetben mutatni, és most eljutottunk odáig, hogy logisztikai rendszereket tudunk szimulációs technikákkal megjeleníteni, tervezni, paramétereket beállítani. Az itt látható bejátszáson egy Witness-ben, ez egy angol gyártmányú szimulációs programcsomag, egy teljes postafeldolgozó hivatalnak a működését látják valamennyi termékkel, berendezéssel, élethű animációval. A Witness, akár az Arena vagy a Taylor programcsomag szimulátor, tehát vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatot tartva forráskódot generál és kész rendszer elemeket is tartalmaz. A Magyar Posta Budaörsi Logisztikai Központjának a megtervezése a német Mannesmann Kinzle cég által fejlesztett Witness modell alapján készült el. És ugye hát ezt látják az eredményt. Annyira összetett folyamatról van szó, hogy nem is volt remény arra, hogy mindezt kézzel lehessen tervezni. Hát ez egy összetett ugye elosztórendszer, logisztikai központ és raktári rendszernek a háromdimenziós animációját tartalmazza. Ha a logisztikai szakirányon mennek tovább, a tanszéken a Taylor ED Enterprise Dynamics programcsomaggal dolgoznak a hallgatók, tehát gyakorlatilag ilyen logisztikai rendszerek tervezésében vesznek részt a különféle logisztikai tárgyakban. Tehát ez tervező eszköz, akit ez mélyebben érdekel, tehát itt majd használhatja valós ipari körülmények között is ugye ezeket a tervező eszközöket. Hát nagyjából ezt a területet próbáltam vázolni, a rugalmas gyártórendszereknek az alkalmazása, alkalmazási lehetőségeit bemutatva. A következő héten ugye a TDK konferencia van, két hét múlva folytatjuk a hálótervezés gyakorlati alkalmazásával, a kézi tervezéstől a számítógépes tervezésig fogom bemutatni a hálótervezési technikákat. Köszönöm a figyelmet!